Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ezúttal nem Milánóból, hanem most már hazai vizekről, viszont a Kispad mai műsorában továbbra is a téli olimpiáról számolunk be. Méghozzá az elmúlt évek legjobb romániai téli olimpiai eredményét érte el a Mihály Tentea és George Jordáke páros, akik az ötödik helyen végeztek a férfi bob kettesek versenyében. Ez a legjobb bob eredmény 1972 óta, és összességében is a legerősebb téli olimpiai szereplés 1992 óta. A versenyt követően Mihály Tentea nagyon boldogan nyilatkozott rádiónknak. Elmondta, amikor meglátta a zöld lámpát, azonnal tudta, hogy megmaradt az ötödik hely. Mihály Tenteával a Cortinai jégcsatorna mellett beszélgettünk.
Am văzut timpul verde, am știut că am rămas pe locul 5 și am nebunit, da. A fost extraordinar. E cel mai bun rezultat al meu vreodată la nivelul ăsta de competiție. E cel mai bun rezultat al lui George vreodată la acest nivel de competiție. E extraordinar că s-a întâmplat la Jocurile Olimpice.
Amikor megláttam a zöld lámpát, tudtam, hogy az ötödik helyen maradtunk, és teljesen megőrültem, igen. Rendkívüli volt. Ez a valaha volt legjobb eredményem ezen a versenyszinten, ez George valaha volt legjobb eredménye is. Az pedig különleges, hogy mindez az olimpiai játékokon történt. Soha nem voltunk még a top 6-ban világkupán vagy világbajnokságon. Egyszer voltunk világbajnokságon, de csak egy napig. A második napon visszacsúsztunk vagy 4 helyet, de ez most itt történt, és ez a fontos. Hogy mi volt a titok? Magabiztosak voltunk, jó edzéseink voltak. Tudtuk, hogy képesek vagyunk rá, mert az edzéseken már bebizonyítottuk magunknak, hogy nagyon jó sebességekre vagyunk képesek. És a versenyen, amikor eljött a futam, mindössze annyit kellett tennünk, hogy 4 jó futamot teljesítsünk. Én ezzel a gondolattal indultam el otthonról. Ezt mondtam egy interjúban is induláskor, hogy 4 nagyon jó futamot szeretnék, és örülök, hogy sikerült is. Nagyon jó rajtjaink voltak, személyes rekordokat értünk el a rajtnál itt, mert már volt egy verseny októberben, ahol a rajtnál vagy 300 másodperccel javultunk, ami ezen a szinten nagyon sok. Tehát mindez együtt hozta meg ezt az eredményt. Olyan ez az ötödik hely számotokra, mint egy ére? Ha a németekhez viszonyítjuk magunkat, mert ők nagyjából egy kilométerrel előttünk járnak ebben a sportágban, teljesítmény szempontjából, akkor számomra minden egyes futam győzelemnek érződött. Valami rendkívülit vittünk véghez minden egyes lecsúszásban. Sikerült felvennünk a harcot a legjobbakkal, és nagyon sokukat le is győztük. Még 2-vel talán lehetett volna előrébb jutni, senki nem haragudott volna, de ennyire futotta, és így is nagyon jó eredmény. Mit mondott Mihály Kovaliu nektek? Gratulált nekünk, azt mondta, hogy rendkívüli eredmény, ezt mi is így gondoljuk. Szerintem még a németek is elvinnének a csapatukba. Nem hiszem, hogy pilóta hiányban szenvednének, sok versenyzőjük van, náluk szerintem 15-20 csapat is van az országos bajnokságokon. Persze ők is látták, és úgy gondolták, hogy amit csináltam, az rendkívüli volt. Beszéltem velük, sokan odajöttek és gratuláltak, még a legjobbak is. Azt mondták, nagyon jól vezettél, és ez jól esett. Jó érzés dicséretet kapni a sportág nagyjaitól. A németeknek nagyon erős történelmük van ebben a sportban, legalábbis a közelmúltban mindenképp. Valójában 2000 óta igazán nagyon jók és folyamatosan fejlődtek. Válogatóik vannak évente 3 is. Télen plusz nyáron a tolóemberek számára, amelyeket az első verseny előtt tartanak. Így választják ki a legjobb tolókat és a legjobb pilótákat. Tehát amikor van miből választani, a rekordok mindig jobbak lesznek, mint a mezőny többi részének. Ez nagyon fontos. Ráadásul 3-4 pályájuk is van. Ezen eredmény után megérdemelnétek ti is egy pályát az országban? Hasznos lenne, de egy pálya rendkívül drága. Nem látom, honnan lehetne ennyi pénzt előteremteni egy ilyen beruházásra, talán uniós alapokból. De igen, fantasztikus lenne, ha ez megvalósulna itthon. Akkor mi is remélhetnénk, hogy olyanok lehetünk, mint ők. Ha van hol készül, többet remélhetsz. De jó dolgok akkor is történhetnek, ha külföldön készülsz. A lényeg az, hogy legyen kitartásod. Edzeni kell sokat, minél többet csúszni. Főleg pilótaként fontos ez. Tolóként pedig fontos, hogy gyors legyél, jól fuss, erős legyél, legyen izomtömeged. Azt mondják, nincsenek meg a legjobb felkészülési feltételeink, de megoldjuk. Az olimpiai játékokon 5. helyezést értünk el. Olyan pontra jutottunk, ahol még soha nem voltunk. Innen tovább fejlődni, hogy mire lenne szükségünk? Talán több időre. A harmadik olimpiádon vagy, tehát gyakorlatilag már van tapasztalatod. Igen, tapasztalatom van, időre van szükségem ahhoz, hogy a tolóim jobbak legyenek, izomtömeget építsenek, mert az nagyon fontos. Nehéz izomtömeget növelni úgy, hogy közben gyors is maradj, vagy még gyorsabbá válj, miközben nő a testsúlyod. Ez valójában a bob lényegét adja, mert a németeknek olyan felkészülési technikájuk és sporttudományos hátterük van, amelyhez mi talán nem férünk hozzá, vagy azt sem tudjuk pontosan, mit kellene tennünk, hogy elérjük az ő szintjüket. Ezért az idő a legfontosabb dolog, amire jelenleg szükségünk van. Tanulni, ellesni tőlük, és tanulni tovább. Talán a jövőben, ha nem is én, de más román pilóták eljutnak majd egy még jobb szintre. Miért érdemes bobozni? Mert szórakoztató és szép, és nincs is jobb érzés, mint 130 km/h lefelé százolgani. Az elején kicsit ijesztő, igen, de idővel szórakoztatóvá válik, és amikor jó leszel benne, igazán elkezded érezni ezt a sportot, és beleszeretsz. Valami különleges ez a sportág, olyan, mintha folyamatosan ejtőernyőznél másfél kilométeren keresztül.
Sportul acesta e ceva special. E ca și cum te arunca cu parașuta în continuu timp de 1 km jumate.
Mihály Tenteát hallották. George Jordáke tolóember Kádár Zoltánnak elmondta, hogy 100%-ban megbízik Mihály Tenteá pilótai képességeiben.
Mă simt foarte bine, nu m-am simțit niciodată în felul ăsta. Mă simt excelent. Dacă nu ar fi fost cele trei, dacă ar fost
Nagyon jól érzem magam, még soha nem éreztem így magam, kiválóan vagyok. Tulajdonképpen, ha kiszámoljuk a németek három csapatát, ha mind a hármat nem engedték volna rajthoz állni, akkor a harmadik helyen végeztünk volna. Persze ezek a hak. Ilyesmiről nem szokás beszélni a sportban. De mégis, ha nem lett volna mindhárom, ha csak kettő lett volna, akkor talán a negyedik helyen végzünk. De valahol hihetetlen, ami ma történt, ami ezen a két napon történt. Nem számítottunk az ötödik helyre, szerintem senki sem számított erre. Otthonról a top 10-es helyezés gondolatával indultunk el, reálisan, de nem az ötödik helyen. Most mindenki rólunk beszél. Az olasz kommentátorok is rólunk beszélnek, az angolok is rólunk beszélnek. Mondhatjuk úgy is, hogy azért beszélnek rólunk, mert nagyon jó versenyünk volt, és egy kis szerencsénk is. Mit jelent a szerencse a bobban? Kell egy kis szerencse, nem csak a bobban, hanem az életben is. Nekem minden tökéletesen ment, nem is tudom, szerintem ez volt életem négy legjobb futama. Nem akarok hülyeséget mondani, de így érzem. Én csak igyekeztem a lehető legjobban elvégezni a dolgomat, és végül úgy alakult, ahogy kellett. Bízni kell a pilótában, milyen érzés hátul, amikor beszállsz a bobba. Amikor beszállok a bobba, főleg a kezdetekben, amikor elkezdtem bobozni, volt bennem egy kis félelem, egy kis izgalom, mert nem tudtam, mi történik, nem tudtam, mit gondol Mihály, amikor ott van elől, amikor vezet, amikor pilótaként irányítja a bobot. De most, négy év után, már én is szereztem egy kis tapasztalatot, és láttam, hogy Mihály egy példás pilóta. Vagyis nagyon jó, és már nincs bennem semmi izgalom, semmi félelem. Teljes mértékben megbízom benne. Mindig szinkronban kell lennünk, ha nem vagyunk szinkronban, nincs. Rajt. Ehhez nagyon sok edzés kell, rengeteget kell gyakorolni. Egy olyan sportágban, ahol a felszerelés is számít, ahol látjuk, hogy sífutásban, biatlonban egy kicsit le vagyunk maradva, sőt alpesi síben is. A bobban viszont úgy tűnik, ott vagyunk a csúcson. Miért? Mert elég jó felszerelésünk van. Nem olyan, mint a letteké vagy az amerikaiaké, de láthatóan közvetlenül mögöttük vagyunk. Legalábbis ezen a versenyen. Ki kell mondani, hogy jelenleg elég jó felszerelésünk van. Az ötödik hely után mi történhet a négyes bobban? Mi azt szeretnénk, ahogy a kettes bobnál is, hogy top 10-ben végezzünk. Top 15? Sosem lehet tudni. A bob kiszámíthatatlan sportág. Majd meglátjuk.
Noi ne dorim, ca cum ne-am dorit și la bob de 2, un loc în top 10. Top 15? Nu se știe niciodată. Bobul este imprevizibil. O să vedem.
George Jordáket hallották. Annyira közel állt a dobogóhoz az első két futam után a Mihály Tenteá George Jordáke Bobos kettős, hogy a helyszínre érkezett a Román Olimpiai és Sportbizottság elnöke is. Mihály Koválió a Marosvásárhelyi Rádiónak adott exkluzív interjújában elismerte, hogy szinte győzelemmel ért fel a páros ötödik helyezése, főleg olyan körülmények között, hogy az első három helyet egy nemzet képviselői, a németek sajátították ki maguknak. Az Olimpiai Bizottság elnöke arról is beszélt, hogy sokkal jobban kellene értékelni a téli olimpiára kijutott sportolóinkat, ugyanis egy ilyen eseményen való részvétel a legmeghatározóbb egy sportoló pályafutásában. Mihály Koválióval Kádár Zoltán beszélgetett a kettes bob verseny után.
În primul și în primul rând i-am văzut mulțumiți. Au făcut patru manșe curate, patru manșe extrem de sigure.
Elsősorban azt láttam rajtuk, hogy elégedettek. Négy tiszta futamot teljesítettek, négy rendkívül magabiztos futamot. A végén pedig egy nagyon-nagyon dobogó közeli helyezést értek el. Véleményem szerint ez a jövőre nézve is, különösen a jelen pillanatban azt bizonyítja, hogy ezek a sportolók jól felkészültek. Örülünk annak, hogy ezek a fiatalok a világelitbe tartoznak. Egy rendkívül versenyképes sportágban, mint amilyen a bob. Egy olyan mezőnyben, ahol Németország három csapata végzett az első három helyen, és az Amerikai Egyesült Államok egy csapata Románia előtt. Románia egy megtisztelő helyet szerzett, ami örömmel tölt el bennünket, és számunkra nagy győzelem, még akkor is, ha ez csak az ötödik hely. A négyes bobban reméljük, hogy legalább ugyanilyen eredményt érnek el, mint a kettes bobban. Hogyan látják a román delegáció többi eredményét? Természetesen lehettek volna még jobb eredmények is. Azok a sportolók, akik fiatalok és tapasztalatra van szükségük, számukra ez az olimpia egyértelműen a tapasztalatszerzésről szólt. Elsősorban már az is rendkívül nagy dolog, hogy kvalifikálták magukat. Ezt követően pedig a tapasztaltabb sportolók őszintén szólva kicsit jobban is teljesíthettek volna, és mi is ezt vártuk tőlük. De összességében azt mondom, hogy itt a lehető legjobban megvédtük az esélyeinket. Rendkívül megtisztelő kvalifikálni magad és részt venni a téli olimpiai játékokon. A téli sportok világában az eszközök rendkívül nagy szerepet játszanak az eredmények elérésében. Biatlon, sífutás, stb. A hozzáértők ezt jobban tudják. Én nem vagyok a téli sportok szakértője, de most szembesültem azzal, mennyire fontosak az eszközök, és valóban jó felszereléssel a teljesítmény is javítható. Mit lehet mondani azoknak a kritikusoknak, akik azt mondják, hogy a román sportolók eljöttek ide, és némelyek az utolsó helyeken végeztek, ez pedig kidobott pénz? Mindenek előtt el kell mondani nekik, milyen szintű ez a verseny, téli olimpiai játékok. Nézzék meg, hogyan bátorítanak itt minden sportolót. Jönnek a családtagjaik, jönnek az emberek, akik bíztatják őket, tapsolnak nekik. Már az is rendkívül megtisztelő, ha valaki jelen lehet egy olimpián, és nem sokan képesek elérni ezt a teljesítményt, hogy ott lehessenek. És ami az olimpiai játékokon történik, hát itt volt Monaco hercege, Albert herceg, sok más közéleti személyiség. Jürgen Klopp is eljött, hogy támogassa a német csapatot. Tudatosítanunk kellene, hogy az élsportban, ha nem fektetünk be erőforrásokat, nem csak alkalomszerűen, hanem egy teljes olimpiai cikluson keresztül, akkor nehéz eredményeket elérni. Még ha a nyári sportágokban jobb eredményeink is vannak, hiszem és remélem, hogy egyszer megszerezzük a második téli olimpiai érmet is, az 1968-as szintén bobban szerzett után. És íme ma este nagyon-nagyon közel voltunk hozzá. Rendkívül erős verseny volt, és gratulálok minden román sportolónak, aki kvalifikálta magát a téli olimpiai játékokra. Bátorítjuk és támogatjuk őket, még akkor is, ha egyeseknek más a véleményük. Joguk van hozzá, de a sport jót tesz. Ezt ne felejtsük el. A sport elsősorban nevelésről, egészségről szól, és egyfajta társadalmi védőháló is, ha ezen a szinten gondolunk rá. És ne felejtsük el azt sem, hogy jövőre ismét mi rendezzük meg a téli európai ifjúsági olimpiai fesztivált, ahol a jövő sportolói vesznek részt. Megvan erre a megtiszteltetésünk, megvan erre a jogunk, amelyet a 2013-as rendezéssel nyertünk el. Jelenleg már 48 olimpiai bizottság jelezte a részvételét a jövő évre. Kötelességünk és felelősségünk, hogy a 2013-asnál is jobb rendezvényt szervezzünk.
Avem această onoare, avem acest drept, l-am câștigat prin organizarea ediției din 2013. Deja în momentul de față 48 de comitete olimpice și-au anunțat participarea anul viitor avem datoria, obligația să organizăm o ediție mai bună decât în 2013.
A Román Olimpiai Bizottság elnökét Mihály Kováliút hallották. A hangulat megváltoztatta a taktikát, beírni a célba. Nagy mosoly a 31. helynek, a magyarországi Tóth Zita nem feltétlenül a helyezésének örült olyan nagyon a Cortina d'Ampezzo-ban megrendezett női műlesikló verseny második futama után, hanem attól a hangulattól volt feldobva, amely végig kísérte az egész versenyt. Nem a biztonsági menet volt az elsődleges célja, de ezt az élet felülírta. Tóth Zitával Kádár Zoltán beszélgetett a verseny után.
Tiszta szívemből gratulálok, jelen pillanatban a 31. vagy, és ez már valószínű nem is változik a végéig, és óriási a mosoly az arcodon. Jól látom?
Hát igazából mindig nagyon mosolygok, amikor ilyen szép időben, ilyen jó körülmények között tudok síelni. Úgyhogy boldog vagyok nagyon. A meneteim nem voltak hibátlanok, de küzdöttem végig, a közönség húzott be a célba, úgyhogy így a mai nap nagyon tetszett, örülök neki.
Milyen volt a pálya ma?
A második futamra már jó nyomos lett, azért a nap nagyon sütötte egész nap, úgyhogy nehéz volt, így az évekbe kellett menni. Én meg azt még tanulom, mert én szeretek egy kicsit a éveken kívül valahol menni.
De az nem olyan gyors.
Hát az nem olyan gyors, úgyhogy tényleg ez, itt még van hely a tanulásra, az biztos.
Mi volt a cél? Biztonságosan lejönni, vagy kockáztatni?
Igazából az eredeti cél volt, a cél az volt, hogy küldjem neki, és kockáztassak. Az az igazság, hogy itt ilyen hatalmas közönség, és tudom, hogy annyian nézik, és itt a családom. Azért a szívem nagyon vitt a cél felé, és azért talán így a fejembe benne volt az, hogy azért le kéne érni.
Kicsit visszafogtad a léceket? Tudatosan?
Szerintem inkább a tudatalattim. Igen, így. Hát amikor nyomos a pálya, azt tudom, hogy ez nem az erősségem, és ezért tényleg talán volt még benne valamennyi, de igazából tényleg majd megnézem az edzőimmel a videót, és kiértékeljük, hogy mi volt még benne.
Mit érzékeltél fent a pálya tetején a rajtnál, abból, ami itt lent van?
Fú, egyébként onnan fentről is minden hallatszik. Úgyhogy már hallottam, ahogy Sifrin bejött, és akkor mindenki tombolt. Úgyhogy már nem is kellett néznem ott fönt a tévébe, hanem tudtam, hogy megnyerte. Úgyhogy ez biztos, hogy már a rajtban is olyan hangulat volt, hogy már alig vártam, hogy rajtolhassak.
Mit tanultál ebből az olimpiából? Ugye két versenyszámban vettél részt.
Hát elég sok mindent, de elsőképpen az, hogy azért az olimpián az a teher, ami a versenyzőkön van, ami rajtam is van, azt azért meg kell tanulni kezelni. És én is a rajtba annyira izgultam, és talán így tényleg ezt szom a legjobban megtanulni, hogy mentálisan ezt hogy tudok tovább lendülni, és hogy tudom kihozni majd magamból a maximumot.
Ahhoz, hogy ezeket le tudjad küzdeni, ahhoz egyre több világversenyen kell részt venni. Hogy látod, van-e esélyed erre?
Igen, mindenképpen. Azért is versenyzek a világkupában és az Európa kupában, hogy szokjam maga a pályatűzéseket, a nehézségeket, és maga ezt a terhet, ami így a versenyzőkön van. Szerintem tényleg ez egy jó út, amin vagyok, hogy hát igen, hogy egyre nehezebb versenyeken indulok, és akkor megszokom, hogy 4 év múlva a következő olimpián már ezt jobban tudjam kezelni.
Bízunk benne, hogy így lesz. Még egy utolsó kérdés. Mennyire volt nehézre tűzve ez a pálya? Akár egy világkupa, akár egy Európa kupa futamhoz viszonyítva.
Hát az első futam szerintem nagyon nehéz volt. Ott volt egy olyan kombináció, amivel én még soha nem találkoztam, pedig 20 éves ijelek. Úgyhogy a tényleg azért izgultam is, hogy jól oldom meg, vagy sem. A második futam az egy kicsit ritmusosabbra volt tűzve, az talán abba könnyebb volt, de nagyon kanyargott ez is. Úgyhogy mind a kettő futamban voltak nehézségek, de ezek is jót tesznek nekünk, mert a nehéz pályán tanul a legjobban az ember.
Sok sikert kívánok!
Nagyon szépen köszönöm!
Azon szerencsések között vagy, aki beszerezte már Milót. Hogy sikerült, igen, ez áruld el nekünk, mert nekünk is kellene.
Jaj, hát én se tudom, így tényleg nagy szerencsém volt. Így sétáltam ki a faluból, pont a bolt mellett, és megláttam, hogy ott van Tina egyedül, és hát be kellett futnom. Igen. Úgyhogy nagyon örülök, mert tényleg gyűjtöm a kabalákat, és hát mindenki nagyon irigy rám most.
Vagyunk egy páran, kabalagyűjtő. Nekünk olyan nincs. Gratulálok, köszönöm szépen.
Tóth Zitát hallották. A számot az amerikai Mikaela Shiffrin nyerte, a kolozsvári mindössze 17 éves moldován Szofi, sajnos a második menetet nem fejezte be. Hogyan lehet önkéntes valaki az olimpián? A gyorskorcsolya versenyek helyszínén találkoztunk Halász Laurával, aki a versenyszervezők mellett töltött be nagyon fontos szerepet. Az önkéntessé válás nem egy egyszerű folyamat, maga a munka sem könnyű, számolt be mindenről az évek óta Olaszországban élő egyetemista hölgy.
Olyan jó első érzés, hogy az ember Milánóban az olimpiai helyszínen sétál, beszélget magyarul a kollégájával, és valaki visszaszól magyarul. Halász Laura, nagyon köszönjük, hogy ránk szóltál.
Igazán nincs mit, örülök neki, hogy találkoztunk. Nekem is nagyon nagy öröm, hogyha néha egy-egy magyarral össze tudok itt futni, és nem csak olaszokkal, vagy hollandokkal, vagy németekkel tudok kommunikálni, hanem néha akad egy-egy magyar is, úgyhogy számomra is öröm.
A hollandoknak ez nemzeti sportjuk, úgyhogy megtöltötték tegnap is a férfiak versenyén a jégcsarnokot, igazi hazai pályát varázsoltak. Az olaszok kisebbségben voltak, ha jól tudom, nem?
Így van, az olaszok nagyon-nagyon minimálisan voltak itt kint a stadionban. Hollandok azok minden nap tele van a stadion velük, illetve a metróktól elkezdve minden, az egész Milánó is konkrétan csak hollandokkal van tele. Úgyhogy ők azok, akik leginkább szerintem támogatják a sportolóikat minden téren, akár fociról van szó, akár ha gyorskorcsolyáról, akár ha jégkorongról, ők mindig szerintem mondhatni, hogy a top elsők, akik támogatják a hazájukat.
Önkéntes ruhában vagy, gyönyörű szép ez a ruha. Ez azt jelenti, hogy önkéntesként érkeztél ki az olimpiáról?
Így van, önkéntesként igen. Adódott ez a lehetőség még másfél-két éve, hogy regisztráltam, majd utána egy interjúztatás során akkor elfogadták a beküldött önéletrajzomat, és utána még ezen kívül volt kettő interjúnk, és akkor mondták, hogy akkor felvételt nyertem összességében, hogy önkéntes lehetek itt az olimpián, és akkor utána derült ki, hogy ide a konferencia terembe, illetve itt a sajtószobába kell segítséget nyújtanom mindenkinek.
Miért akartál eljönni önkéntesként az olimpiára?
Nekem régebben álmom volt az, hogy én sportmenedzser legyek. Nagyon sokáig én ez volt így meg bennem, hogy én ezen a szakmán szeretnék így tovább haladni. Aztán utána változtak a dolgok, és akkor most átmentem egy másik irányba, és akkor most így, ahogy jött ez a lehetőség, így azért ez a kis szikra, ami úgy mélyen el van temetve, az most egy kicsit így előugrott a semmiből. Úgyhogy így adódott az a lehetőség, és akkor most így egy kicsit átgondoltam a lehetőségeket, hogy mégse lehet, hogy ezt nem kéne elvetni, ezt az ötletet, hogy én sportmenedzser legyek, vagy ha nem is sportmenedzser, de hogy a sport ágakban, valamilyen szakmában, vagy valamilyen szinten el tudjak helyezkedni.
Sportoltál valamit?
Igen, én összességében mondhatni az összes sportot kipróbáltam, kivéve a kosárlabdát. Lovagoltam is, kézilabdáztam, élsportoló voltam 7 évig, röplabdáztam, atletizáltam is, atletikában általában ilyen 9-10 kilométeres versenyeken vettem részt, úgyhogy mondhatni, hogy tényleg én kivettem részemet a sportágakból, úgyhogy szinkronon korcsolyáztam, és amikor még kisebb voltam, úgyhogy így a téli sportokban is egy picit otthon vagyok, de nem annyira azért, mint a nyári olimpián lévő sportokban.
Magyarország a téli sportokban nem nagy hatalom, bár az aranyérmeik rövidpályás gyorskorcsolyában születtek, de te mégis ide kerültél a nagypályás gyorskorcsolyázók közül. Véletlen volt, hogy ide jöttél, vagy te választhattad a helyszínt?
Nem, teljes mértékben véletlen volt ezt a... az ügynökség menedzserek, ők választották számomra ezt a szakmát, úgyhogy nekem csak el kellett fogadnom ezt, hogy én akkor itt a gyorskorcsolyánál lennék. Igen, azért kicsit számomra is nagyobb öröm lett volna, hogyha a rövid távú gyorskorcsolyázóknál vagyok, mivel azért, hogy jóval több magyarra tudtam volna találkozni és nekik szurkolni, de természetesen itt is támogatni fogom a magyar versenyzőnket 11-én, hogy sikerekkel tudjon innen távozni Milánóból, és remélhetőleg egy vagy két érmet is haza tudnak innen vinni azért a magyarok.
Én tájékoztattalak arról, hogy van egy magyar gyorskorcsolyázó, egy Romániában született, osztrák színekben versenyző Molnár Anna, aki marosvásárhelyi. A magyar színeket ugye egy koreai versenyző képviseli. Jó fura ez a világ, nem?
Igen, ez a mai világban most már mondhatni, hogy ez normálissá vált, vagyis természetessé vált, hogy ha valaki egy adott országban születik, és utána mégis egy másik országot képvisel, mint akár téli olimpiai sportokban, vagy nyári olimpiai színekben, ez sajnos szerintem a 21. századnak a része, hogy az emberek nem a saját hazájukat mondhatni, úgymond őket képviselik.
Laura, neked mi a konkrét feladatod itt az olimpián önkéntesként?
nekem a feladataim kicsit átfogó. Én több helyen is vagyok, úgyhogy én vagyok az mondhatni, akit ilyen Jolly Jokernek használnak itt. Nagyon megtetszettem a menedzsereknek, hogy ilyen talpra esett hölgy vagyok, és így mindenki nagyon szeretne velem együtt dolgozni. De leginkább a mixzónában vagyok, ott segítek a legtöbbet, illetve a konferencia teremben szoktam segítséget nyújtani, de még ha úgy van, akkor a tribunnál is el kell a segítség, és akkor oda is be szoktam segíteni, de a legtöbbet a konferencia teremben, illetve a mixzónánál vagyok.
Nagy a szigorúság a vegyes zónában, ahol az interjúk készülnek?
Mondhatni igen, de nekem nagyon jó a kapcsolatom a menedzsereimmel, így minden napunk vidáman tellik, és nagyon-nagyon jó emlékekkel fogok hazatérni, már most nagyon sok jó emléket szereztem, úgyhogy így összességében számomra nincsen akkora szigor. Természetesen a sportolók számára megvan a szigor, mint interjúztatás során, mint ugye videófelvételek során, mint minden során, de ennek ez a rendje szerintem ez így van rendjén.
Azt elárulod, hogy hol a haza?
Haza? Igen, én Székesfehérvár mellől érkeztem egy picike kis faluból, Bakonykutiból, ahol mindössze 180 lakos van, úgyhogy mondhatni, hogy ez tényleg egy nagy váltás volt számomra, hogy a kis faluból ide Milánóba kiköltöztem, úgyhogy én ott élek, úgyhogy most is majd, ha végeztem itt az olimpián, akkor megyek haza.
Otthon hős leszel?
Mondhatni, reméljük. Igen, mindenkinek szoktam küldeni videókat, képeket, beszámolókat, hogy éppen mi történik, úgyhogy mindenki nap mint nap várja, hogy egy kis beszámolót adjak, hogy mégis milyen itt az olimpián.
Ha egyszer lesz Budapesten olimpia, akkor fogsz önkénteskedni ott is, vagy ott már menedzserként fogsz részt venni?
Reméljük, ott már menedzserként, ott már nem önkéntesként, remélhetőleg addigra már jutok arra a szintre, hogy már valamilyen nagyobb posztot képviselhetek ott.
Sok sikert, köszönöm szépen.
Én is köszönöm.
Halász Laurát hallották. Kedves hallgatóink, ne feledjék, ma már jégkorong elődöntőket rendeznek Milánóban. Kanada, Finnország 17 óra 40 perctől, Amerikai Egyesült Államok, Szlovákia 22 óra 10 perctől. Műsorunk végén pedig hallgassuk újra a székely snowboardos lányok versenyét, ahogy az egy hete zajlott a Marosvásárhelyi Rádió élő közvetítésében.
Kedves hallgatóink, most pedig kapcsoljuk Szép Zoltánt, aki Livignóban van a téli olimpia snowboard cross versenyén, ahol hamarosan kezdődik a székely lányok futama. Szia Zozó, a szó a tiéd!
Szia Emese, köszöntöm a hallgatókat. Így vált, a selejtezők lejártak és zajlik a nyolcad döntő. A székelyföldi lányok sikeresen tovább léptek és várjuk most a folytatást. Következik is Mandel Kata futama, ő a hatos csoportba kapott besorolást, a nem mással, mint Mikéla Majolival, a 2018-as pjongcsángi olimpiai bajnokkal, illetve a svájci Anuk Dugárral, valamint ott van még az ausztrál Mia Clift. És hát ha a besorolást tesszük a papírformát, akkor azt kell mondani, hogy ugye Mandel Kata ebben a csoportban a leggyengébben rangsorolt, ezért ő a sárga színű mezben fog majd csúszni. De hát Steve Bradbury óta tudjuk, hogy 2002-ben ugye Salt Lake City-ben már megtörtént az a csoda, hogy előtte kihultak az emberek, kicsúsztak, és akkor ebből érem lett, méghozzá aranyérem, úgyhogy bízzunk a mázli faktorban is. Mandel Kata ebben a pillanatban, tehát a rajtban, itt a Livignói snowboard cross pályán, és most ebben a pillanatban elrajtult a verseny. Az első gödörből már kipumpálták magukat a lányok, itt egyelőre úgy látszik, hogy Kata még tartja magát nagyon jól, aztán most marad le egy picit a többiektől, és lássuk, hogy mennyire sikerül majd feljönnie a pálya középső szakaszán, ott, ahol már nincsenek ilyen ugrók. Egyébként 24 elem van ezen a pályán, és 1100 méter hosszúságú. Hát ha a szintkülönbség sem kevés, az is biza 154 méter ugye a start és a cél között, és hát nagyjából 1 perc, 12 másodperc körül csúsznak a legjobbak. Most pedig következik már az első időmérő, ahol láthatjuk azt, hogy az első két versenyző, a piros, illetve a zöld mezben versenyző ausztrál, illetve olasz versenyző van egyelőre az élen, és akkor a második részében a pályának egyelőre nem látjuk azt, hogy haladnak a többiek, itt gondolok ugye konkrétan Mandel Katára. Hoppá, úgy látom, hogy harmadik helyen halad Mandel Kata, nagyon szépen megelőzte az ellenfelét, a svájci lányt, így egyelőre harmadik helyen a csoportban. Sajnos ugye csak ketten jutnak tovább, tehát ez még mindig nem tovább jutó hely, de ettől függetlenül első olimpián harmadiknak beérni ebben a csoportban, azt hiszem, hogy ez megsüvegelendő. Mandel Kata tehát 2,61-jel lemaradva Mikéla Majolitól beérkezik a harmadik helyen ebben a csoportban. Hatalmas Taps jár ezért neki, a csíkszeredai versenyző, tehát nagyon szépen megoldotta ezt a pályát. Ne feledjük, mindössze 19 éves, és még nagyon sok van benne. Úgyhogy ez egy gyönyörű futam volt itt Livignóban, és hát az izgalmaink még nem érnek véget, hiszen következik hamarosan Bartalis Henrietta is. Lehet, hogy a híradóba bele fogunk csúszni, de azt hiszem, hogy ez egy olyan történelmi pillanat a székely snowboardcross életében, amelyet azért megérdemelnek a lányok, úgyhogy remélem, hogy a kollégák elnézőek lesznek velem szemben. Minden esetre ebben a pillanatban most már a pálya közepénél túl vannak a hetedik csoportban versenyző lányok, és az osztrák Pia Zerkold vezet, őt követi a cseh Rusová, aztán jön Fischer, Jana és a kínai Yongqing Lang, és egyelőre itt is teljes mértékben a papírforma jön le, hiszen a sárga mezes versenyző az lemarad a többiektől, úgy tűnik, hogy mindegyik csoportbesorolásban van némi különbség azért a versenyzők között, és azért itt hozzátenném azt is, hogy mivel nagyon rövid a pálya, tehát 1100 méter hosszú, itt a vakszolás hatalmas előnyt jelent annak, aki eltalálja a megfelelő vakszot. Én láttam Rejs Zoltán másodedzőt, amint készítette a deszkákat még a verseny előtt, és hatalmas munkát fektetnek bele Kinda Gézával közösen ahhoz, hogy a lányoknak minden klappoljon és a legjobb deszkákkal csúszhassanak. Véget ért a hetedik csoport, itt is az osztrák versenyző jutott tovább, ugye ő viselte a vörös mezt, ez papírforma, viszont a Jana Fischernek a végén sikerült leverekednie magát a második helyre, úgyhogy mégiscsak a német versenyző is tovább ment, ő nagyon sokáig a harmadik helyen haladt ebben a csoportban, és a cseh, illetve a kínai versenyző zárta a sort, és akkor most következik a mai nyolcad döntő utolsó csoportja, ahol ott lesz a székelyudvarhelyi Bartalis Henrietta 31-es számmal, sárga messzámban, és hát ő ugye a 31. legjobb időt ment a selejtezőben, és Lea Casta a legnagyobb név ebben a csoportban, a franciák sztárja, feltörekvő sztárja, aki Gangwon-ban 2024-ben hát ifjúsági olimpiai bajnok volt, úgyhogy azt hiszem, hogy ő lesz majd a legnagyobb név egyébként itt a livignói olimpián, aki a fiatalok közül odaférkőzhet a pódiumra, és esélyes lehet akár a végső győzelemre is. Nem beszélve arról, hogy Lea Casta egyébként majdhogy nem otthonának tekinti Livignót, akárcsak Michela Mojoli, aki pontosan ugyanezt mondta el még az olimpia előtt, hogy arra törekszik, hogy itt hazai pályán Biza megmutassa, hogy nem csak Szocsiban tudott ő aranyérmet nyerni, hanem, illetve Pyeongchangban tudott ő aranyérmet nyerni, hanem itt hazai pályán is képes rá. Azért tegyük hozzá, hogy ő már a tapasztaltabb versenyző közé tartozik, tehát talán életkorban is a legkimagaslóbb. Most viszont már koncentrálunk az utolsó csoportra, ahol Bartalis Henrietta már ott van a rajt kapunál, Lea Casta, Hanna Pörszi, Sofia Groblechner társaságában, és miért ne, itt is bízunk abban a bizonyos Stephen Bradbury mázli faktorban, hátha valaki kicsúszik előtte, és úgy alakulnak a dolgok, hogy Bartalis Henrietta beverekszi magát a következő körbe. No de koncentráljunk arra, hogy hogyan sikerül majd ez a rajt a lányok számára. Mindenképp ott az első ugró, az első gödör után már jelentős különbségek alakulnak ki. Itt az erőnlét is nagyon-nagyon közre játszik a pálya első felében, hiszen ki kell pumpálják magukat abból a gödörből, és onnantól kezdve indul majd a száguldás. Sokszor 100-110 km per órával is csúsznak lefele a pályán. Itt viszont Livignóban hozzáteszem, hogy valamivel lassúbb egyébként ez a pálya. És el is rajtolt a verseny ebben a pillanatban, Bartalis nagyon jól jött ki. Harmadik helyen ebben a pillanatban a zöld számmal versenyző, aki nem más, mint Hanna Pörszi, beragadt egy kicsit a rajtban. Ez nekünk teljesen jó. Heli követi, szélárnyékban van a Sofia Groblechner mögött, és jelen pillanatban a harmadik helyen, hoppá, most ezt a vívet nem vette a külső íven azt a kanyart, és így a versenyző, aki nem más, mint az olasz Groblechner, egészen jól meg is előzte, akár csak az amerikai, úgyhogy Henny itt most egy picit le is maradt ebben a részben, de a pálya közepén talán még be lehet hozni a dolgokat. Minden esetre a francia Lea Casta teljes mértékben eltűnt tulajdonképpen ebből a körből, és teljesen magabiztosan csúszik lefele. Még néhány másodperc a célvonalig, következik 2-3 élesebb kanyar, aztán az utolsó ugró. Hennyt már nem látjuk ebben a pillanatban, tehát ő most már leszakadt a többiektől, és itt most minden Lea Casta, illetve az olasz és az amerikai versenyző között dől majd el. Na most feltűnt Bartali Seni is itt a hosszú egyenesben, jön néhány ugró, amint említettem, 24 elem van a pályán, és 1100 méter hosszú, 150 méter különbség, színkülönbség van a rajt és a cél között. Az utolsó ugrónál már Lea Casta is a végére már nem is hajt nagyon, be is ér első helyen, az olasz versenyző a második, harmadik helyen az amerikai Percy, és Bartali Henriette a 2,9-szel lemaradva az első helyezett Lea Castától. Így tehát azt jelenti, hogy egyik székelyföldi lány sem jutott tovább, illetve Brunner Blanka sem, úgyhogy sajnos a következő körben nem lesz már, akinek szurkoljunk, de én azt hiszem, hogy mindenki megérdemli a tapsot, és megsüvegelendő az ő teljesítményük. Kár Bartali Henriettáért, mert nagyon jól kapta el a rajtot, és abszolút jól pumpálta ki magát abból a gödörből. Ott az egyik kanyart sajnos a belső íven vette, nem a külső íven, ott lelassult, és abban a pillanatban el is kerülték. Kedves hallgatóink, ennyit...
És ennyit innen Livignóból. Ezzel az egy héttel ezelőtti történelmi pillanatról szóló közvetítéssel zárjuk a mai kispadot. Kádár Zoltán nevében is köszönöm a figyelmet, én Szép Zoltán vagyok, a Viszonthallásra.